Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük a 437. dicséret első versét, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva. A 437. dicséret első verse így kezdődik. Ó Jézus, mi idvességünk, fejedelmünk, dicsőségünk!
Ó Jézus, mi idvességünk, fejedelmünk, dicsőségünk, szívünknek fő vigasztalója, rólad csak rólad énekel, szánk buzgó dicséretekkel, lelkünknek édes táplálója, egyedül csak térünk, mert hű pásztornak is mérünk.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és anyák napja lévén hallgassanak meg a kedves testvérek egy verset.
Az az édesanya a legtöbbet adta, ki fiait Jézus felé terelte, a legszebb ösvényt nékünk megmutatta, az az édesanya a legtöbbet adta.
Ajándékul adott téged Isten, ahogy a földnek a napot, aranynál is drágábbá adta nékem, az Úrnak értett hálát adok.
Isten az Úr Jézusban ajándékozzon meg téged, mindig őrző szent kezével, szeme világosságával, szavainak békéjével. Az ő szíve vidámságot árasszon szét néked, és az ő ereje tüzével indítson el a harcra. Ez az Úr szent jelenléte, láthatatlan élő titka.
Köszönjük szépen! Most a keresztelőre készülve énekeljük a 329. dicséret, második versét, nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hallgassuk meg, hogyan bízta a tanítványokra a keresztelést Jézus Krisztus. A missziói parancsot olvasom Máté evangéliuma utolsó verseiből. A 11 tanítvány pedig elment Galileába a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. és amikor meglátták őt, a feltámadottat, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. És hozzájuk menvén Jézus szól a nékik mondván, nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én, ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves testvérek, egy nagyon nagy dologért vagyunk most itt. Azért, mert Jézus Krisztusban maga a mindenható Isten mondta, hogy velünk van, amikor embereket tanítunk, nevelünk az ő dolgaira, igazán embernek lenni, céllal, értelemmel élni. Szóval, amikor ezt tesszük, hogy tanítunk embereket, akkor ebben ő velünk van minden egyes napon a világ végezetéig. Azért nagy dolog ez, mert mi szülők nagyon-nagyon rászorulunk a tanácsra, segítségre, csak arra, hogy egy kicsit valaki békességet adjon a szívünkbe, és új ötleteket, amivel le tudjuk csendesíteni, át tudjuk fordítani a gyermekeink gondolatait. Egy szóval nagyon nagy szükségünk van arra, hogy valaki ott legyen velünk. Pontosan arra, amit itt a Biblia mond. De hogyan kell ezt érteni, hiszen a láthatatlan Isten tudjuk, hogy velünk van, de hogyan? Hogyan lesz ez kézzel foghatóvá az életünkben? Először is a láthatatlan Isten adott nekünk egy könyvet, a Bibliát, amiből táplálhatjuk a lelkünket, és amiből helyes gondolatokat vehetünk, amiben megfürödhetünk és megtisztulhatunk. Egy szóval egy csodálatos könyvet adott a kezünkbe, ezt nagyon jó lenne újra meg újra kézbe venni, forgatni, olvasni, ebből táplálkozni. Mert különben hiába mondta az Úr Jézus Krisztus, hogy veletek vagyok minden napon, ha mi nem veszük kézbe azt a könyvet, amiben ez tapasztalható. De természetesen a másik dolog maga Jézus Krisztusnak a személye, az ő megváltó műve. Jézus Krisztus feltámadt és él. Itt olvastuk, hogy odalépett a tanítványokhoz, és ők szemtől szembe voltak Jézus Krisztussal feltámadottal, mégis kételkedtek. De ővelük is tudatta, hogy él, ővelük is foglalkozott, és ebből mi sem vagyunk kizárva. Velünk is tudatja Jézus Krisztus, hogy ő ugyan meghalt a bűneinkért, de feltámadt és él. Megváltott minket, és az ő közvetítésével Istenhez találhatunk. Ő adhat nekünk bűnbocsánatot napról napra, békességet a szívünkbe, és hát ezzel is élnünk kell. És a harmadik természetesen az, hogy a Szentlélek által ott van a mindennapjainkban. A Szentlélek által minden eszközt megragad az életünkbe, hogy azon keresztül szóljon hozzánk. Lehet, hogy a gyermekünk szól egy őszinte szót, és akkor elszégyeljük magunkat, és rádöbbenünk, hogy mit akar Isten ebben a pillanatban. Lehet, hogy a szomszédasszony mond valamit, vagy a párunk mond valamit, de a Szentlélek mindent fölhasznál, hogy velünk az Isten beszélhessen és minket taníthasson. Ne feledkezzünk el erről a háromról, az Isten könyvéről, Jézus Krisztusról, a megváltóról és a Szentlélekről, aki mindent felhasznál az életünkben, hogy szóljon hozzám. És akkor, hogyha ezekkel élünk, akkor csodálatos segítséget kapunk a neveléshez, hogy a gyermekeink értelmes és kiegyensúlyozott emberek lehessenek. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy mi felnőtt emberek lehetünk, akik meghallhatjuk ezt, és figyelhetünk rád. Köszönjük, hogy ez minden zavaró körülmény ellenére megvalósulhat ebben a világban. Annak ellenére, hogy mások nem veszik figyelembe azt, amit te tanítasz. Annak ellenére, hogy a saját szívünk is sokszor mást mond. Köszönjük, hogy te türelmesen tanítasz minket. Köszönjük ezeknek a gyermekeknek az életét. A te kezedből jött ez a csoda. Köszönjük az édesanyja megtartott életét. És köszönjük, hogy most hozzád fordulhatunk. Te légy velünk, és te segíts a gyermekeinket úgy fölnevelni, hogy hitben értelmet találjanak az életüknek. Jézus Krisztus által, szent lelkeddel formálj mindannyiunkat. Amen. Miután keresztjén szülők gyermekeit kereszteljük, ezért arra kérünk titeket, kedves szülők, keresztszülők, hogy a gyülekezettel együtt tegyetek vallást hitetekről, fennállva az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Petr a keresztelő téged, az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek. Pál a keresztelő téged, az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek. Ezt mondja az Úr neki, mert megváltozta, neveden szólította a téged ennyi van. Közösen is kérjünk áldást a megkereszteltekre és családjukra. A 134. Zsoltár harmadik versét énekelve, megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen.
Kegyelmesen.
Arra kérem a kedves keresztelős családot, hogy foglaljanak helyet ott a padokban a többiek között, és mi is mindnyájan foglaljuk el helyünket. A mai istentiszteleten megkereszteltük Kovács Géza és Vas Andrea Petra és Panna nevű gyermekeit. Isten áldja a családot és segítse a Jézus Krisztusban való hitben történő nevelést. Ma anyák napja van, hallottunk az istentisztelet elején egy kis összeállítást, és majd az istentisztelet végén a kijáratnál fogadják szeretettel a köztünk levő édesanyák az egy szál tulipánt, amit átnyújtunk. De anyák napja alkalmából lesz egy különleges alkalom gyülekezetünkben. Szombaton, tehát a ránk következő szombaton, május 7-én 17 órai kezdettel a gyülekezeti termünkben, tehát a mögöttem levő épület emeleti termében hangverseny lesz anyák napja alkalmából. Hamar Éva testvérünk és még néhány testvérünk szolgálatával. Szeretettel várjuk, hívjuk a gyülekezet minden tagját, különösen természetesen az édesanyákat erre. Tehát szombaton 5 órától a gyülekezeti termünkben lesz ez a hangverseny. A konfirmáció és a pünkösd most már közel van hozzánk, mindössze 2 hét. Pünkösd előtt van áldozócsütörtök ünnepe, ez már annyira hétköznap, hogy nem tartunk külön alkalmat áldozócsütörtök ünnepén, hanem szerda este a bibliaórán 5 órakor emlékezünk meg áldozócsütörtök ünnepéről is, és így készüljenek a testvérek, hogy áldozócsütörtök helyett az előző este, szerdán a Biblia órán emlékezünk meg az Úr Jézus Krisztus mennybe meneteléről. Pünkösd előtti héten úrvacsorai előkészítők lesznek. Ezek arra is alkalmak, hogy a konfirmandusokat készítsék föl az első úrvacsora vételükre. Erre szeretettel várunk mindenkit szintén. Ez majd a pünkösd előtti héten, szerdán, csütörtökön és pénteken este 6 órakor lesz, szintén a gyülekezeti teremben. A konfirmációra 10 serdülő és 7 felnőtt készült fel. Imádkozzunk értük, hogy sikerüljön beépülni a gyülekezetünk közösségébe nekik. Gyülekezeti alkalmainkat hirdetem. Ezen a héten még a szokott rend szerint lesznek a gyülekezeti alkalmak. A kékkeresztes bibliaóra kedden 17:30-tól van. Erre várunk mindenkit szeretettel. Ez különösen a szenvedélybetegséggel küzdőknek és abból szabadultaknak szól, de mindenkit szeretettel várnak. Szerdán, ahogy mondtam, 5 órakor tartjuk a bibliaórát, most az áldozócsütörtökre tekintettel is. Szombaton délután 4 órakor van az ifjúsági bibliaóránk, és baba-mama körünk is van, péntekenként 10 órától, erre is várjuk szeretettel a kismamás, kisbabás gyermek, anyákat, az anyukákat a gyermekeikkel együtt, mert ott a gyermekek is tudnak közben játszani, szintén a gyülekezeti termünkben, itt a mögöttem levő épület emeletén. Az 1%-ot ajánlom a testvérek figyelmébe. Nem csak egyházunk egészét lehet támogatni az 1%-kal, ez az egyházi 1%, amelyik a egyház egészére vonatkozik, és az kapja meg, hanem kifejezetten gyülekezetünket is tudjuk támogatni az alapítványi civil szervezeti 1%-kal, hiszen gyülekezetünknek is van alapítványa, a szükséges adatok pedig ott vannak a kijáratnál, illetve a hirdetőtáblán. Mátraházán gyülekezeti hétvégét tartunk, június első hétvégéjén, 3-ától 5-éig. Szeretettel várunk erre mindenkit, még van néhány hely, lehet jelentkezni. A presbiter testvéreimet kérem, a jelenlevőket, hogy az istentisztelet után pár percre maradjanak itt, hogy megbeszéljünk egy fontos dolgot. Most folytassuk istentiszteletünket a megkezdett 437. dicsérettel. Ez ugyan úrvacsorai énekünk, de a mai napra ki van jelölve a Biblia olvasó kalauzban. Nem árt mindezt végig gondolni, ha nem is úrvacsorázunk, de lélekben tápláljuk magunkat az Isten szeretetével. Tehát a 437. dicséret második versétől az 5-ig énekeljük el. Ó, mi szent az az indulat, mely veled örömest mulat. Ó, Jézus, idvesség forrása. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, amint a Zsoltárok könyve 40. fejezetéből, az első 11 versből olvasom. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat, és kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet. És új éneket adott szájamba, a mi Istenünknek dicséretét. Sokan látták, és megfélemlettek, és bíztak az Úrban. Boldog ember az, aki az Úrba vetette bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez és a hazugságra vetemedettekhez. Sokat cselekedtél te, Uram Istenem, a te csodáiddal és terveiddel mi érettünk. Semmi sem hasonlítható hozzád. Hirdetném és elbeszélném, de többek sem, hogy elszámlálhatnám. Véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél. Füleimet fölnyitottad. Égő áldozatot és bűnért való áldozatot nem kívántál. Akkor azt mondtam, íme jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat, Ezt kedvelem én, Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Vígan hirdetem az igazságosságot a nagy gyülekezetben. Ímé nem tartom vissza ajkamat, te tudod, ó Uram. Igazságosságodat nem rejtem el szívemben, elmondom a te hűségedet és segítségedet, nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy mai napon se a fülünkig jusson csupán, hanem megértsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen az életünkbe. Ezt kérjük fennállva imádságban az Istentől. Köszönjük neked, Istenünk, csodálatos tervedet, ezt a kerekvilágot, amelyben mindennek jól elrendelt helye van. Köszönjük ma ebben a világban a legfőképpen az édesanyákat, hogy nem kiszolgáltatva és magányosan kell az életünket kezdenünk, hiszen abba bele pusztulnánk. Hogy ott van mellettünk a te óvó, féltő szereteted, mert mellénk adtál egy édesanyát mindnyájunk mellé. De köszönjük neked a lelki édesanyát, a gyülekezetet is. Mert lelkileg is nagyon nagy szükségünk van a táplálékra, hogy célt és értelmet lássunk, hogy meg tudjunk tisztulni a minket terhelő bűnöktől, hogy erőt és békességet nyerjünk napról napra. Köszönjük, hogy eljöhetünk ide, te hozzád, a te anyaszent egyházadba. Köszönjük, hogy itt táplálni akarsz minket. Kérünk, segíts igét, szavát, üzenetét jól megérteni, és segíts aszerint igazgatni, irányítani a hétköznapjainkat. Tedd meg ezt a csodát velünk, Jézus Krisztusért, ami megváltónkért. Szent lelked által. Amen. Készüljünk az igehirdetésre a 234. dicséret első versét énekelve. Jel kérjük Isten áldott szent lelkét, legfőképpen az igaz hitért. Igehirdetés alapjaként Máté evangéliuma 5. fejezetéből olvasom a 17., 18. és 19. verseket. Ezt mondja Jézus Krisztus. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom nektek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik. Valaki azért csak egyet is megront a legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészem. Valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészem. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ebben az esztendőben Jézus Krisztusnak a hegyi beszédét vesszük sorra. Most egy nagy rész kezdődik benne. Eddig láttuk a boldog mondásokat, mellyel Jézus azt az újat, az isteni lelkületet, amit ő hozott ebbe a világba, azt fejtette ki. Aztán láttuk, hogy megígérte, hogy akik a tanítványai és ezt a lelkületet hordozzák, azok hatással lesznek erre a világra, méghozzá nagyon nagy hatással, mint a só, a világosság vagy a hegyen épített város. A mai vasárnapon elkezdődik az a szakasz a hegyi beszédből, amelyik az Ószövetség magyarázata. Nagyon érdekes szakasz ez, nagyon fontos, hogy Jézus Krisztus az első nagy beszédében, ahogy a Bibliában, a Máté evangéliumában, szinte a legelején ott van ez a nagy beszéd, az Ószövetséget magyarázza, tisztázza a saját viszonyulását az Ószövetséghez, pontosan ebben a mai igében. Azért kellett neki tisztáznia ezt, mert az ő fellépése többször megbotránkoztatta az Ószövetség tanításával megbízott rabbikat, írástudókat. Ha csak visszaemlékezünk néhány dologra, amit említek, akkor ez eszünkbe juthat, hogy például a szombat napot hányszor törte meg a rabbik, írástudók szerint, hányszor volt az, hogy úgy gondolták, hogy megszentségtelenítette a szombatot. Jézus Krisztus ezért hangsúlyozza itt az elején, hogy mindenkivel megértesse, hogy nem az Ószövetség ellen jött, hanem éppen annak a beteljesüléséért. Vagy hányszor került szembe a bőjtel kapcsolatban is, a korabeli szokásokkal, az akkori rabbik bűnbánatra, síralomra, bőjtölésre tanították az embereket, azt mondták, legalább két napot erre kell szentelni minden héten, és Jézus Krisztus pedig örömet hozott, és az ő tanítványai nem bőjtöltek. Vagy ha arra gondolunk, hogy mennyire vigyáztak a korabeli írásmagyarázók, hogy nehogy megszentségtelenítsék az életüket valami tisztátalan dologgal, és így a pogányok házába nem mentek be, és mindig megmosták a kezüket, hogyha pogányokkal érintkeztek rituálisan, hogy hangsúlyozzák, hogy ők elkülönülnek a pogányoktól. És Jézus Krisztus szóba állt a pogányokkal, sőt megérintette a leprást, akarom, tisztulj meg. Hát ezekbe a tisztasági előírásokba is szembe került a korabeli Ószövetség tanítással. Itt erről beszél. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Az Ószövetséget nevezték így, hogy a törvény, vagy ha jobban körül akarták írni, hiszen csak az első 5 könyve volt a törvény, annak is csak egy része, de azt hívták úgy. A többi, további könyveket pedig úgy, hogy próféták, illetve még voltak különböző más iratok. Ez a 3 csoportja van az Ószövetségnek. amikor arról van szó, hogy a törvény és a proféták, ez egyértelműen jelzi az Ószövetséget. Az ószövetségi szent írást. És azt mondja Jézus Krisztus, ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a profétáknak eltörlésére, nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Három dolgot hadd mondjak most is erről az igéről. Először is azt a csodálatos örömhírt már a keresztelőnél is mondtam, hogy van egy olyan könyv a kezünkben, amit az Isten jelölt meg, amelyik könyvet az Isten mondott a magáénak, amelyik könyvön keresztül maga az Isten tanít minket és szól hozzánk. Így mondja Jézus Krisztus ezt, mert bizony mondom nektek, hogy az égi, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska sem el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik. Tehát azt mondja, hogy az ég és a föld elmúlik, de amíg ez el nem múlik, addig mindennek be kell teljesednie, mindannak, ami az Ószövetségben megvan írva. Nyilván ide érthetjük az egész Bibliát, akkoriban még csak az Ószövetség volt készen. Ezért hivatkozik Jézus Krisztus arra. De ezzel Jézus Krisztus nagyra értékeli, nagyon nagyra értékeli az Ószövetséget. Azt mondja róla, hogy ez mindenestül isteni könyv. Azt mondja róla, hogy ez az ég és a föld elmúlik, de benne ez a könyv, ez közben be kell, hogy teljesedjék, mert ez nem ehhez az éghez és földhöz tartozik, hanem az eljövendő éghez és földhöz, az Isten országához tartozik, mert arról beszél nekünk. Azt mondja, hogy ez a könyv egyenesen az Istentől származik, noha persze Jézus Krisztus is tudta, hogy ezt a könyvet emberek írták. Ma szokás mondani, a Bibliát is csak emberek írták. Persze, emberek írták a Bibliát. De közben az Isten felügyelte a kialakulását. Gondoljuk el, van egy olyan könyv a kezünkben, amelyik különböző emberektől származik. Legalább 30 különböző ember írta az Ószövetséget, ráadásul egészen különböző korokban. Az Ószövetség legrégebbi és legújabb könyve között legalább 1200 év, de inkább sokkal több telt el. Gondoljunk el egy ilyen könyvet, amelyet több mint 30-an írtak 1200 év alatt. Egy ilyen könyv hogy lehet egységes? És a Biblia egységesebb, mint a Korán, amelyet Mohamed írt, egy emberöltő alatt egy ember. A Korán töredékekből áll, amelyeket nem tudnak pontosan egymáshoz illeszteni és sorba rakni, amelyek nem függnek úgy egymáshoz, és nem olyan ellentmondásmentesek, mint a Biblia, amelyik, mondom, csak az Ószövetség több mint 1200 év alatt keletkezett, legalább 30 különböző ember írta. És a mai Bibliánk is telve van hivatkozásokkal, minden egyes fejezetben rengeteg ilyen hivatkozás van, hogy a Bibliának egy távoli fejezetével összeköt a gondolat. Egy egészen másik fejezetet, amelyet egy másik ember írt egy másik korban. Tele van ilyen dolgokkal a Biblia, amik egymást magyarázzák. És ugye az én gyermekkoromban megvoltak ezzel bízva emberek, hogy ellentmondásokat és hibákat fedezzenek fel a Bibliában, erről írjanak könyveket. És ezek a könyvek a feledés homályába merültek, mert egy igazi ellentmondást nem tudtak fölmutatni. És a Biblia ma is ott van a polcunkon, de vár csak, megnyílna és keresnénk az Isten személyét benne. Jézus Krisztus nagyon nagyra értékelte a Bibliát, az Ószövetséget, azt mondta, hogy ez egy hibátlan Istentől jött könyv. Minden egyes kis betűjének be kell teljesednie. És ha Jézus Krisztus, aki olyan csodálatos valaki volt, ő neki ez volt a véleménye. És aki korban még pár évszázadra volt az Ószövetségtől, mi hogyan mondhatjuk azt, hogy mi jobban tudjuk, hogy az Ószövetség nem igaz. Nagyon sok tudós volt sajnos, aki vette a bátorságot, főleg a 19. és 20. században ehhez, hogy azt mondja a Bibliára, hogy ez és ez a szava, az nem lehet úgy. Közben ma a történészek azt mondják, hogy ha egy ókori eseményről tudósít a Biblia is, akkor a többi forrással szemben mindig a Bibliának adnak elsőséget. Mert a Biblia a leghitelesebb történeti forrás. Hiszen a többi történelmi források, például a korabeli ókori királyok krónikái mindig részrehajlóak voltak. Az a király mindig a legjobb volt. Mindig az összes csatát megnyerte. Mindig csak jót tett a népével. A Biblia nem így szól a zsidó királyokról. A Bibliában is vannak krónikák, de ezek elénk tárják kendőzetlenül az ókori zsidó királyok viselt dolgait. A Biblia hiteles forrás, mert az Isten vigyázott arra, hogy azok az emberek, akik írták, mit írnak le. És a Biblia ezt a bélyeget magán hordozza. Azért nem tud találni benne senki igazi ellentmondást, bárhogy is próbálkozott az évszázadok során. És ítélet lesz a fejünkön, hogyha ott porosodik a polcunkon, és nem kezdtük el forgatni, és olvasni, és tudakozni, hogy mit mond ez a csodálatos könyv nekünk az Istenről. A második dolog, amiről ez az ige szól, hogy nem csak egy Istentől megjelölt csodálatos könyvünk van a kezünkben, hanem van egy Istentől megjelölt csodálatos ember, ezen a világon az Úr Jézus Krisztus. Hiszen ezt, amit felolvastam, ő mondta. És Jézus Krisztus itt is így beszél, hogy bizony mondom nektek. Úgy beszél, ahogy a proféták sem mertek beszélni. A proféták azt mondták, hogy így szól az Úr hozzátok. És ez is egy merész kijelentés volt. De Jézus Krisztus nem így beszélt, hogy így szól az Úr hozzátok, hanem bizony, vagyis ámen, ez igaz, ez hűséges, Istenhez hűséges dolog, amit mondok, bizony mondom nektek. Nem hivatkozott tekintélyekre. Ő maga volt az isteni tekintély. Ő maga meg volt győződve, hogy Istentől jött, és az ő szavait tolmácsolja nekünk, az ő véleményét az életünkről, az ő segítségét hozza, amikor megvált minket, és az ő szent lelkét küldi maga helyett, hogy a mindennapokban nekünk segítsen átformálódni, megtalálni a helyünket. Jézus Krisztusunk van egy csodálatos ember, aki az Istentől jött hozzánk. Jézus Krisztus szembe ment a korabeli tekintélyekkel. Ez az egyik legfontosabb bizonyítéka számomra annak, hogy ő isteni valaki volt. Abban a korban, amikor Jézus Krisztus élt, már több száz éves hagyománya volt a Biblia magyarázatnak. Mindenki által tisztelt rabbik tanították, hogy mit jelent az Ószövetség. És Jézus Krisztus jött, és azt mondta, hogy nem azt jelenti. Nem jól tudjátok, nem jól értitek. Én megmondom nektek az eredeti értelmét. Itt majd halljuk a következőkben a tanításait az ószövetségi törvényekről, amit általában így kezd, hogy megmondatott a régieknek, én pedig azt mondom nektek. Tehát azt mondja, hogy a régi rabbik, a több száz éves hagyomány így magyarázza az ószövetséget, de én pedig azt mondom nektek, hogy nem erről van szó benne. Ez nagyon fontos látnunk, hogy Jézus Krisztus sosem az Ószövetséggel került szembe, és nem támadta azt. Így szögezi le ebben az igében, hogy egy jóta, vagy semmi el nem múlhat, a jóta volt a legkisebb betű az ABC-ben. Mindennek jelentősége van, és mind igaz az Ószövetségben. Ezt mondja. Nem került szembe sose az Ószövetséggel Jézus Krisztus. Csak az Ószövetség hibás értelmezéseivel, a rabbikkal került szembe. Jézus Krisztus isteni tekintéllyel szólt. Ha a Bibliát kezünkbe vesszük, akkor érdemes elsősorban ott kezdeni. Jézus Krisztus életénél, az evangéliumoknál, ahol leírják, hogy miket tanított Jézus Krisztus, akiben az Isten jött közénk, és figyelte meg az életünket, és mondta a maga tanácsait. Hát kell nekünk több ennél? Ha ezeket megfogadjuk, akkor teljesen megváltozik az életünk, és mindenünk megvan, ami igazán kell. Jézus Krisztust keressük, az ő isteni tekintélyét. És a harmadik dolog, amit szeretnék mondani, hogy az Istentől jött könyv, és az Istentől jött ember kompatibilisek voltak egymáshoz. Ez egy idegen szó, tehát tökéletesen illeszkedtek egymáshoz. Hát mi ez, ha nem az Isten működéséről szóló csodálatos bizonyíték? Ő írt egy csodálatos könyvet, amelyik önmagában hord egy csomó bizonyítékot, hogy ez Istentől van, és küldött egy embert, aki isteni tekintéllyel szólt, és ez a kettő teljesen illeszkedett egymáshoz, kompatibilis egymással. Az a bizonyos könyv erről a bizonyos szeméről szólt előre, évszázadokkal, évezredekkel. Ma is mondjuk, hogy várják, mint zsidók a messiást. Igen, arról a bizonyos messiásról szól az egész Ószövetség. Minden részlete. És föl kell ismerjük, hogy Jézus Krisztusról szól. Olyan csodálatos és tökéletes tükör ez sokszor Jézus Krisztusról. Őt vetíti elénk, megmondva, hogy hogyan fog keresztet halni, megmondva, hogy hogyan fog feltámadni, megmondva azt is, hogy mikor fog eljönni, és hogyan. Minden részletet, akár csak azt, hogy a kereszten fog meghalni, és hogy a ruháira ruháit elosztják, és a köntösére sorsot vetnek, és így tovább. És Jézus Krisztus pedig ezt a könyvet dicsőíti, és azt mondja, hogy igen, ez rólam szól. Ahogyan a Zsoltárból felolvastam az elején, hogy a Zsoltáros ezt mondja, íme jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem. Hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van. És ilyen értelemben ez is egy messiási zsoltár. A messiásról szól, aki betölti majd az írásokat. És ezt kedveli, és ezt teljesíti, és erről beszél az embereknek. És Jézus Krisztus azért volt kompatibilis az írásokkal, hogy a Szent Lelkével beteljesítse az írásokat, amikor megvált minket. Amikor ugye látta az Isten, hogy mi mennyire nem az ő törvényei szerint élünk. Mennyire hiúak vagyunk, mennyire hazugok és álszentek, mennyire türelmetlenek, hogy csak egy néhány példát mondjak. Ő mindezt látta. És azt mondta, hogy tudom, hogy milyenek, és nem azért jövök, hogy elpusztítsam őket, mert nem hisznek bennem, és nem keresik a megoldást. Hanem éppen ellenkezőleg eljövök hozzájuk, és a legnagyobbat teszem meg, amit megtehetek. Föláldozom a tiszta és szent életemet Jézus Krisztusban, értük. Megváltom őket. Beteljesítette az írást. Nagyon sok dolog az Ószövetségben erről szól előre. Azok az érthetetlen szertartási törvények, a szent sátornak a leírása aprólékos részletekben, a sok-sok fajta áldozat, az mind-mind Jézus Krisztusról szól, ahogy föl fogja áldozni az életét a mi bűneinkért. És nem csak ezért kompatibilis Jézus Krisztus és az írás, hanem azért, mert a Szent Lelkével bennünk akarja beteljesíteni az írásokat. Bennünk akar élni. Minket akar megváltoztatni. Azt mondja, hogy ti a saját elgondolásotok szerint, saját erőtökből soha nem élhettek úgy, ahogy Isten szeretné. Még csak a közelébe se juthattok. De nem is ez a feladat. Azért jött Jézus Krisztus, hogy az Isten törvényeit a szívetekbe írja. Hogy megértsétek az Isten szeretetét, rádöbbenjetek arra, hogy mit tett az Isten értem, és mennyire kedves vagyok én neki. Hát akkor én csak meghajthatom a fejem előtte, és azt mondhatom, hogy Uram, könyörülj rajtam. Segíts hinnem benned. Segíts keresnem a te dolgaidat. Segíts, hogy az életem átformálódjon arra a képre, amelyre te akarsz formálni. És a megváltó Jézus Krisztus ezt viszi végbe az általa küldött Szentlélek által mindannyiunkban. Hogy az írásokat élővé teszi a mi életünkön keresztül. Hogy lám, itt van egy ember, akit Isten mindig megújíthat. Akinek a sok-sok bűnére, a sok-sok balfogására mind-mind bocsánatot adhat. És aki tanul szeretetet, hűséget, igazságot, békességet, örömöt, és merít napról napra az Istenből. Adja Isten, hogy csodálatos legyen előttünk a Biblia, mint az Isten által megjelölt könyv. Csodálatos legyen előttünk Jézus Krisztus, mint az isteni tekintéllyel szóló személy, és csodálatos legyen előttünk az, hogy a kettő kompatibilis, és együtt munkálkodik bennünk a Szentlélek által, hogy mi úgy éljünk, ahogyan azt Isten akarta. Így legyen. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre. A megkezdett 234. dicséret második versét énekelve, jel világosság, ragyog fel nekünk, hogy csak Krisztus légyen mesterünk. El ne hagyjuk őt, mi hű megváltónkat, aki népének örökséget ad, könyörüljél. Jeltek testvéreim, fennállva imádkozzunk ismét. Hadd magasztaljunk téged, Urunk, a hűségedért, amelyik nagyobb minden anyai hűségnél és szeretetnél, amelyik kíséri végig az életünket, felnőtt korunkban is, és az akkori ostobaságaink között is. Köszönjük ezt neked, könyörülj rajtunk, hadd lássuk meg a te világosságodban az életünket, ami sokfajta nyomorúságunkat, és hadd lássuk meg a te fölkínált segítő kezedet. Olyan szégyen, Urunk, hogy te hűséges vagy hozzánk, és mi gyakran elhagyunk rossz útra térve. Hogy mi nem keresünk, bár tudjuk, amiről itt szó volt. A Bibliát is tudjuk, és te rólad is tudunk, Jézus Krisztus. És mégsem ez a tudás határozza meg az életünket. Könyörülj rajtunk, újítsd meg a napjainkat, segíts rád figyelni. Segíts, hogy a te szent lelked tanácsai vezessenek minket, hogy te magad frissíthess fel, adhass bűnbocsánatot és új örömet napról napra, próbáról próbára nekünk. Kérünk téged, így légy minden nehéz helyzetben levő szerettünkkel is. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most hónap első vasárnapja lévén szokás szerint a himnusz és a székely himnusz éneklésével gondoljunk imádságos szívvel népünk közösségére. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Befejezésül helyünket elfoglalva a fennmaradó két verset énekeljük el a 234. dicséretből, Ó, szeretet, árazd ránk meleged!